Köszöntöm ezeket, szervusztok! A minimálbér kérdése újra a politika homloktérébe került, miután a kormány bejelentette a minimálbér emelésével kapcsolatos terveit. De ettől függetlenül is vissza-vissza térően fölmerül a kérdés, hogy van-e rá szükség, hiszen 2022-ben például az Egyesült Ellenzék miniszterelnök jelöltje kifejezetten kártékony társadalompolitikai eszközként azonosította be a minimálbér kérdését. És nyilvánvalóan, akik minimálbéren kapják a fizetésüket, folyamatosan keveslik azt, míg egyébként a vállalatvezetők folyamatosan kritizálják a minimálbért, azzal érvelve, hogy ez meggyilkolja a vállalkozásokat. Hogy pontosan mi az igazság a minimálbér kapcsán, ebben segít mai vendégünk kicsit jobban belelássunk. Linner Attila ugyanis hosszú évtizedek óta kutatója a témának. Tavalyi végén a Magyar Közgazdaságtudományi Egyesület Kézdi Gábor díjjal jutalmazta törekvéseit. Szóval vele ma a minimálbér kérdéséről fogunk majd beszélgetni. Azonnal bemutatom őt, de mielőtt ezt még megtenném, mindenképpen iratkozzatok fel a csatornára, ha még nem tettétek volna meg, illetve ha lehetőségetek van, akkor kérlek, hogy támogassátok a Partizánt a leírásban található lehetőségeken keresztül. És akkor fordulok mai vendégemhez, Linner Attilához. Szervusz, nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Én köszönöm a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat is.
Ugye a Kézdi Gábor díj átvétele kapcsán tartottál egy székfoglalót, és ott nagyon izgalmas dolgokat vetettél föl, és mindjárt átérünk majd a minimálbér kérdésére is, de felvetettél néhány ilyen szakmapolitikai, vagy pontosabban tudománypolitikai kérdést, és szeretnélek erről kérdezni elsősorban. Amellett érveltél, hogy a közgazdaságtudomány az empirikus tudomány, és mint ilyen azt gondolod, hogy a befolyását, a hatalmát is annak köszönheti, hogy képes időről időre az empiriának, a kényszerítő erejének a hatására fölülvizsgálni a korábbi meggyőződéseit. És amellett érvelte, hogy volt a 90-es években egy nagy hatású tanulmány, ami először mutatta ki azt, hogy a minimálbér emelésének nincsen a foglalkoztatást rontó hatása, és ez akkor mérvadó közgazdász körökben hatalmas felháborodás szült. Kifejezetten azzal érveltek, azt idézted az egyik kutató kollégád írására hivatkozva, hogy hát gyakorlatilag, hogyha ilyen típusú dogmákat megkérdőjelezünk, mint azt, hogy a minimálbér emelése csökkenti a foglalkoztatást, az kb. Olyan, mintha megkérdőjeleznénk azt, hogy a folyóknak mi a folyási iránya. Szóval engem nagyon érdekelne az, hogy sokat szoktunk beszélni a polarizált társadalomról, a polarizált társadalmi szintéről, kortárs nyilvánosságról, de nagyon érdekelne az, hogy a te megítélésed szerint az ilyen euróatlanti közgazdaságtudományi diskurzusokat mennyire veszélyezteti a polarizáltság, illetve mennyire veszélyezteti a dogmatikus gondolkodás.
Ez egy nagyon jó kérdés, ugyebár említetted azt, hogy a 90-es évek elején volt egy forradalom a közgazdaságtudományban, ami szerintem vízválasztó e tekintetben. Tehát azt mondanám, hogy a 90-es évek előtt sokkal inkább egy ilyen elméleti alapú diskurzus volt, aminek része az, hogy dogmatikusabb. Tehát, hogy elméletekről vitatkozunk, akkor nagyon nehéz döntést hozni, hogy kinek van igaza. Előbb-utóbb arra jutunk, hogy nem igazán van hova kapaszkodni, hogy mondjuk egy adott társadalmi kérdés, nem tudom, a minimálbér kérdése, mit csináljunk. És a 90-es évek elején elindult a közgazdaságtudomány egy nagyon fontos forradalom, ma már úgy hívunk, hogy hitelességi forradalom, ami arhoz vezetett, hogy ahelyett, hogy ilyen dogmatikus kérdésekről beszélgessünk, próbáljuk meg megmérni azokat. És próbáljunk meg adatokat gyűjteni, és próbáljunk meg olyan természetes kísérleti körülményeket teremteni, ahol ezek a kérdések megmérhetőek. Tehát behoztuk a fizikából, meg a más természetes tudományokban való eszköztárát, abba a tekintetben, hogy nem, hogy mérjünk meg valamit, hogy van egy kontrollcsoport, és van egy kezelcsoport, és azt összehasonlítva próbáljunk meg társadalmi kérdésekről vitatkozni. És ennek az volt a nagy előnye, hogy onnantól kezdve már nem arról vitatkozunk, hogy a minimálbérnek mi a hatása elméleti szinten, hanem hogy mit látunk az adatokban. És ez egy sokkal egyértelmű, hogy van egy objektív valóság, hogy van az adatokban. Persze különbözőképpen lehet adatokat nézni, meg statisztikát nézni, de hogy egy kutató megnéz az adatokat, előbb-utóbb az a elképzelés, hogy ugyanarra fogunk jutni. Főleg, hogyha sok evidencia, sok kísérlet, sok minimálbér emelés van, amiből le tudjuk vonni a következtetést. Ez a hitelességi forradalom a 90-es évekkel elindult a közgazdaságtanban. Részben Kézdi Gábor volt az a kutató, akiről a díjat elnevezték, amit igen, kaptam, aki ezt behozta, ezt a tudást Magyarországra, vagy elterjesztette ezt a tudást Magyarországon, hogy hogyan lehet tényalapú közpolitikai elemzést csinálni, hogy mik azok a módszertani eszközök, amikkel ezt magas szinten lehet és hitelesen lehet elemezni. És ennek hatására ma már ott tartunk, hogy az empirikus tanulmányok dominálják a közgazdaságtant, az oktatásban is egyre inkább az empiria kerül előtérben, és a közpolitikai kérdésekről úgy vitatkozunk, hogy nagyon fontos adatok szerepe és az eredmények szerepe.
Ez különösen érdekes Magyarország vonatkozásában, azért a neoklasszikus közgazdaságtudományi paradigma továbbra is domináns pozíciót őriz. Nyilván gyengültek a pozíció 2010-et követően, és nem csak az Orbán kormány hatására, itt azért világtendenciák is közrejátszanak, esetleg majd tér ki erre is a válaszodban. De nagyon érdekelne, hogy közben azért mégiscsak igen erőteljesen tudja őrizni mindig a tekintélyét a szélesebb társadalmi nyilvánosságban. Szerintem azt, hogy eltérő közgazdaságtudományi paradigmák vannak, hogy nincs a közgazdaságtudománynak egy válasza különböző kérdésekre, az valószínűleg mindig nincsen igazából tudatosítva a szélesebb nyilvánosságban. Szóval mivel magyarázod azt, hogy miközben a politikai környezet is nagyon megváltozott 2010 óta, a társadalmi környezet is megváltozott, sőt vannak bizonyos társadalomtudományok, amelyekben már elfogadott az, hogy különböző nézetrendszerek versenyeznek egymással, aközben azért szerintem úgy tűnhet, és talán megalapozottan tűnhet így a laikus szemlélőnek is, hogy a közgazdaságtudományban továbbra is a fősodor dominál, és nem látszik az, hogy lennének viták, belső konfliktusok, adott esetben eltérő paradigmák.
Hát, viták ezt? Azért vannak, tehát azért azt gondolom, hogy a minimálbér kérdésében is, tehát azt nem mondanám, hogy konszenzus van a közgazdászok között, sőt az van, hogy a 90-es években a közgazdászoknak mondjuk a 80-90%-a azt gondolta, hogy minimálbér rossz, ma már mondjuk azt mondja a közgazdászoknak mondjuk a 70-80%-a, hogy valamekkora minimálbér az jó, a szintjéről lehet vitatkozni, és különböző szinteknél különböző egyetértés van, de szerintem én azt gondolom, hogy viták igenis is vannak a tudomány keretein belül, ami azt jelenti, hogy megvan az a keret, amiben eldöntjük a vitákat, tehát ez jelen esetben az empirikus eredmények, megvan az a standard, ami eldönti, hogy ezek elég hiteles empirikus eredmények, vagy nem. Szerintem ezek jó standardek, tehát ez azon múlik, hogy egy megfelelő empirikus elemzési kereted, amin keresztül be tudod bizonyítani az állításodat. Vagy pedig sok más állítás is képes ezt az eredményt találtam.
Ezt mi nem látszik akkor a szélesebb nyilvánosság számára, ez a média hibája, hogy nem kellően tudatosítja magában ezeket az eltérő paradigmákat, vagy azért van magának a közgazdaság tudományi szintérnek is felelőssége abban, hogy kevéssé láttatja ezeket az eltérő nézőpontokat?
Ez attól függ, hogy mit gondolsz paradigmának. Tehát nyilvánvalóan az emberek, különböző közgazdászok nem értenek egyet még mindig a minimálbér kérdésében, vagy az, hogy hogyan működnek a munkaerőpiacok. És szerintem ez a diskurzus, ez jelen van szerintem a közgazdászok között is. Tehát vannak olyan közgazdászok Magyarországon, akik jobban támogatják, meg akik kevésbé támogatják. Abba igazad, tehát hogy azt szerintem nincs az, hogy minden társadalmi kérdésről van egy domináns vélemény a közgazdaságtalma. Tehát szerintem itt is, amikor hogyha műsorra bejönnek a szakértők, akkor látod azt, hogy sokféle nézőpont dominál. Szerintem a tudományban is nagyon igaz ez, tehát a közgazdasági tudományban is igaz ez, hogy nincs egy domináns paradigma most, hogy azzal kapcsolatban, hogy egy adott közpolitikára mi a válasz, az igaz, hogy az domináns paradigma, hogy tényalapon döntsük el ezt. Ez magában egy domináns paradigma, tehát hogy nem, eldöntöttük azt a 90-es évek elejétől kezdődően, hogy mind ezekről a dolgokról tényalapon próbálunk megvitatkozni, és már azokban a tudomány területeken is, ahol kevesebb tény van, mondjuk egy makroökonomiában, ahol mondjuk a makrogazdaság szerkezetéről kell véleményt alkotni, ott nyilván kevesebb olyan tényalapú állítást lehet tenni, ahol van egy kezelt csoportom, meg egy kontrollcsoportom, és a kettőt összehasonlítom, mert sosincs olyan, hogy van egy Magyarország, aki nem ilyen politikát végzett, hanem egy másik politikát, hanem valahogy össze kell hasonlítanom ezt a kettőt valami módszertanul. De ott is megjelentek már azok, hogy például akkor, amikor arról beszélünk, hogy a inflációnak mi a hatása a vállalatok viselkedésére, akkor megpróbálják az emberek begyűjteni azokat az adatokat, hogy a vállalatok hogyan áraznak, az emberek hogyan fogyasztanak, és ezt összerakva próbálnak egy realisztikusabb képet leírni a viselkedésről, és ennek segítsége elemezni. Tehát a tudomány eljutott erre a szintre. Az, hogy ennek mi a közpolitika hatása, az persze mindig kérdéses, mert nem csak a tudósok vannak, akik kommunikálnak a médiában, hanem közpolitikai elemzők is, meg szakértők, meg politikusok. Tehát ez a kettő szerintem nagyon összemosódik ilyen szinten, de én azt gondolom, hogy a paradigma megvan, tehát ez a tényalapú elemzési keret, azon belül viszont nagyon nagy a változás. Tehát egyáltalán nem igaz, hogy például csak a versenyző piacokon keresztül lehet leírni azt, hogy mi történik a valóságban. Sőt, azt gondolom, hogy például ha megkérdezed a munka gazdászoknak a része már nem versenyző piacot ír le, hogyha le akar írni egy jelenséget, hanem egy sokkal tehát egy különböző modellkeretet írnak le ahhoz, hogy leírják, hogy például hogyan működnek a munkaerőpiacok.
Térjünk rá akkor a konkrét beszélgetésnek a tárgyal a minimálbér kérdésére, és azzal szeretném kezdeni, hogy nagyon érdekelne az, hogy szerinted mi miatt van az, hogy ennyire sok tudományos, féltudományos, zsurnalisztikai dogma övezi magát a minimálbér témáját. Ugye megszokottak azok a frázisok, miszerint az állam a magáncégek kárára próbálja népszerűsíteni saját magát, hogy csődbe viszi a cégeket, sőt növekszik miatta a munkanélküliség. És hát éppen ezért engem érdekelne az, hogy szerinted miért pont a minimálbér kérdését övezi ennyi típusú félreértés. Ez kizárólag politikai indokoltsággal magyarázható, vagy van más is, amit érdemes beazonosítanunk?
Szerintem biztos, hogy nem csak politikai, tehát szerintem ez valamennyire egy olyan közpolitika, ami elég egyszerű. Tehát, hogy elég könnyű véleményt alkotni róla, mert mindenki volt munkaerőpiacon, mindenki kapott bért, és mindenki el tudja képzelni, hogy mi az, amikor megemelkedik a bér. Most egy egészségügyi politikánál, vagy egy iskolarendszer átalakításánál azért nem ilyen egyszerű a diskurzus, azért ez egy egyszerűbb diskurzus, tehát itt erről könnyű véleményt alkotni. Másrészt meg valóban van egy standard szemlélet a munkaerőpiacnak, ami szerint a munkaerői béreket a termelékenység határozza meg javarészt. Amikor a cégek például arra hivatkoznak, hogy milyen bért határoznak meg, akkor sokszor említik azt, hogy azért nem tudnak többet bírni, mert az a munkavállaló nem termel többet, tehát nem tudnak neki többet fizetni. Tehát van ez a domináns szemlélet szerintem sok esetben, és ennek a domináns szemléletnek az a következménye, hogyha az állam belenyúl a bérekbe, és elkezdik emelni a béreket, akkor bizony negatív foglalkoztatottsági hatások lesznek, mert nincs honnan elvenni a pénzt, azokat a dolgozók, akik nem elég termelékenyek, hogy ezt kifizessék ezt a bért, azok elveszítik a munkájukat. És szerintem ez a fajta gondolati világ, ez nem csak a tudományos berkekben belül, sőt azt mondom, hogy a tudományos berkekben már kevésbé van jelen, mint mondjuk a közgondolkodásban, hogy igen, ha emelkednek a bérek, akkor csökken a foglalkoztottság. Na most ezzel szemben alakult ki ez a fajta elemzési keret, hogy akkor teszteljük ezt az állítást, és ez vezetett vissza minket a 90-es évekre, amikor David Card és Ellen Kruger azt mondta, hogy próbáljuk meg ezt az állítást úgy tesztelni, hogy természetes kísérleti keretek között, tehát hogy úgy, mint egy kísérletet, gyógyszert elemzünk, van egy kezelcsoport, ami az esetükben New Jersey állam volt, és van egy kontrollcsoport, ami a mellette lévő Pennsylvania állam volt, és New Jersey államba emelték, a minimálbért Pennsylvania nem emelték, és nézzük meg, hogy mi a minimálbér hatása, és ahogy már említetted, az jött ki, hogy pozitív a hatása a minimálbérnek. És ennek hatására kezdett el a közgazdasági társadalom úgymond elkezdeni gondolkodni azon, hogy lehet ez, hogy ez a pozitív hatás kijön, és ennek a gondolkodásnak az eredménye az, hogy most már azt gondoljuk, hogy sok esetben, és igazándiból a legtöbb esetben a bérek csak részben reflektálják a termelékenységet, egy rész a termelékenység és a bérek között van egyfajta rés vagy különbség, amiben, hogyha az állam beavatkozik és fejebe emeli a béreket, akkor bizony növekedhet akár a hatékonyság is, és növekedhet a foglalkoztatottság is.
Ugye az utolsó jelentős politikai szereplő, akire már utaltam, aki Magyarországon kifejezetten a minimálbér emelés ellen szólalt föl, a 2022-es ellenzéki miniszterelnök jelölt. És csak azért idéznek ide két mondatát, mert nagyon kíváncsi lennék, hogy te nem azt kérem, hogy vitatkozz vele, tehát nem azt akarom kérni tőled, hogy szállj fel a politikai síkra, de hogy mit tudsz esetleg cáfolatként vagy megerősítésként mondani az általa hangoztatottakra. Ő például 2021. decemberében úgy fogalmazott, hogy személy szerint közgazdászként nem tartom különösebben indokoltnak vagy szükségesnek a minimálbért, vannak olyan országok, egyébként nincs minimálbér, és ott sem éheznek az emberek, ott a piac alakítja ki a béreket. Mit lehet elmondani erről a nézetrendszerről?
Hát szóval szerintem azt lehet elmondani, hogy szerintem az a fajta domináns szemlélet, vagy az a szemlélet, hogy a minimálbérnek nincs pozitív hatása, az szerintem az empirikus evidenciák, vagy az empirikus eredmények, amiket én magam is előállítottunk, azok nem támasztják ezt alá. Tehát azt támasztják alá, hogy bizonyos fajta minimálbér igenis növeli vagy nem, nincs negatív hatással a foglalkoztottságra, emeli a béreket, és...
Nem csak a minimálbéreseket, hanem a teljes...
Valamennyire fölötte is, azt gondolom, hogy mondjuk egy 10-20-30 ezerekkel fölötte is vannak ilyen tovább gyűrűződő hatások, de hogy összességében azok a dolgozók, akik ezt a bért megkapják, azok jobban járnak. Tehát szerintem ezt mutatják a legmodernebb empirikus elemzések. Ezt egyébként nem csak én mondom most már, hanem most már a világszervezetek is, tehát a Világbanknak, az ILO-nak és a OECD-nek van egy közös tanulmánya, ahol igazándiból azt javasolják, hogy egy bizonyos fajta minimálbér az jót tesz a gazdaságnak. Persze ebből nem következik az, hogy a végtelenség lehet növelni, nem következik az, hogy nincs túl magas szintje, de az a fajta dogmatikus gondolkodás, hogy a minimálbér mindig rossz, azt gondolom, hogy most már a legtöbb közgazdás számára, vagy a közgazdasági tudomány számára az igazániból meghaladott lett, és most már az az állítás, hogy bizonyos fajta minimálbér segít, és az, hogy mekkora a szintje, az lehet kontextus függő és helyzet függő, és arról lehet beszélgetni, de az, hogy egyáltalán nem jó, szerintem arra nem az adatokból nem ezt a konklúziót szűrtük le.
Szintén 2021. decemberében fogalmazott ugyanúgy valószínűleg egy közkeletű kritikája a minimálbérnek, és kíváncsi lennék ezzel kapcsolatban is a nézeteidre. Azt mondta akkor Márki-Zay Péter, a minimálbér emelés az azt jelenti, hogy az a vállalkozó, akinek a dolgozója nem tud kitermelni az eddigi mondjuk 200 ezer helyett mondjuk 300 ezer forintot vállalat számára, azokat a munkáltató el fogja bocsájtani. Tehát minden hasonló minimálbér emelésnek az a kockázata, hogy dolgozókat fognak elküldeni.
Igen, tehát hogy itt megint visszatérhetünk az empirára, tehát itt az kell látni, hogy akkor beszélünk Magyarországról, tehát Magyarországon jelenleg egy nagyon feszes munkaerőpiac van, tehát nagyon magas a foglalkoztottság, a munkaerő nélküliség az 4,5% körül van, tehát nagyon feszes a munkaerőpiac. Tehát ha ebben a kontextusban gondolkodok a minimálbérről, akkor én azt látom, hogy emelkednek a bérek, akkor még mindig van nagyon-nagyon sok hely, ahol ez a munkaerő mehet. Sőt, inkább azt látom, hogy nem az a probléma, hogy túl kevés munkahely van, és nagyon sok munkavállaló sorba áll, hogy valahol munkát keres, hanem pont az ellentéte, amiről szoktunk beszélni, hogy munkaerő hiány van. Tehát, hogy a vállalatok keresnek munkaerőt, de nem találnak azon az áron. És pont egy ilyen kontextusban, ha emeli a cég a béreket, lehet, hogy lesznek olyan cégek, akik nem képesek ezzel úgymond megbirkózni, és azok kiszelektálódnak a piacról, de lesz egy másik réteg, aki viszont emiatt képes majd felszívni azt a munkaerőt, és akár hatékonyabban alkalmazni azt a munkaerőt. Tehát egy kutatásunkban, amiben Németországban vizsgáljuk meg a minimálbér bevezetés 2015-ben, pont egy olyan hatást találunk, hogy a minimálbér hatására nem volt foglalkoztatottság csökkenés, sőt Németország még emelkedett is kicsit a foglalkoztatottság a 2015-ös bevezetés után, de a szerkezete a gazdaságnak átalakult. Tehát az alacsonyabb hatékonyságú cégek úgymond csődbe mentek, és a magasabb hatékonyságú cégekhez áramlott a munkaerő, akik viszont képesek voltak ezt felszívni és hatékonyabban alkalmazni.
Tehát azt mondod ezzel, hogy kvázi szűrni tudja a versenyképtelen, adott esetben innovációra alkalmatlan, rosszul, strukturálisan rosszul működő versenytársakat?
Nyilvánvalóan tudja, mert az, aki nem működik rosszul, az képes a magasabb ért kifizetni, és képes úgymond megállni a helyét a versenyszituációban.
A szektorokon átívelően igaz a magánszférán belül?
Tehát érdekességként azt látjuk, hogy a legtöbb ilyen reallokációs hatás, tehát amikor a rosszabb cégek megszűnnek, és a jobb cégek felszívják ezt a munkaerőt, ez szektorokon belül valósul meg. Tehát mondjuk kétharmad a szektoron belül, és egyharmad ilyen szektorok közötti átalakuláson megy. És megint ez a német kontextusban volt, de a német kontextus is olyan volt, hogy nagyon, nagyon feszes volt a munkaerőpiac. A cégek állandóan panaszkodtak, hogy munkaerőhiány van, most is panaszkodnak, hogy munkaerőhiány van. És ugyebár erre azt szokták mondani a közgazdászok, hogy nincs olyan, hogy munkaerőhiány, csak olyan, hogy túl alacsony bérek. Tehát ha munkaerőhiány van, akkor kérdés, hogy miért emelik a béreket. És megint itt azon, hogy azt gondoljuk, hogy lehet, hogy egyes cégek képesek a béreket emelni, de nem biztos, hogy egy adott cég emeli, az beindítja azokat a mechanizmusokat, mint hogyha minden cég egyszerre emeli. Mondok egy példát, tegyük fel, hogy egy adott cég azt mondja, hogy én tudnám emelni a minimálbért egy kicsit magasabb áron, és ez jó lenne a fogyasztónak is, mert tudnám növelni a minőséget, nem lenne annyi várakozási idő, nem lenne mondjuk egy étteremben nem lenne olyan sok idő, még kijön a pincér, stb. De ahhoz, hogy csak, ha csak én emelem, ezt nehézen látja a fogyasztó, hogy itt minőségjavulás miatt van az emelés, és ezért nem jön hozzám. Tehát egy adott cégnek nem éri meg ez az emelés, de hogyha mindenki egyszerre létrehozza ezt, lehet, hogy önmagában egy-két, nem tudom, étterem bezár, de az összes többi étterem hatékonyabban tud működni, kevesebb munkaerő fluktuáció van, kicsit magasabbak az árak esetleg, viszont az meg magasabb minőséggel párosul. Tehát, hogy azt látom, hogy egyre több evidencia van erre, hogy a minimálbérnek van egy ilyen pozitív hozatéka bizonyos szintek mellett.
Oké, azért van még néhány további kritika, amit mindenképpen szeretnék idehozni, mert felteszem, hogy a nézőink fejében is megképződhetek ezek, és kíváncsi vagyok a válaszaidra. Van egy olyan feltételezés is, hogy igazából a minimálbér szabályozás az egy súlyos beavatkozás a vállalkozások szabadságába. Milyen érveket lehet ezzel szemben felhozni?
Hát minden közpolitikai beavatkozás valamennyi, az adórendszer is egy beavatkozás a szabadságba, tehát hogy minden szabályozás egy beavatkozás a szabadságba, de a minimálbérnek egyébként a történelmi eleje az onnan indult egyébként, az első minimálbér bevezető államok az New Zealand volt, Ausztrália, meg Anglia 1900-as évek elején, vagy 1800-as évek végén. Azért harcoltak a minimálbérért, mert nem akarták, hogy az ilyen alacsony, kizsákmányoló munkaerő, mint például akkor még árvákat foglalkoztattak, meg gyerekeket foglalkoztattak ezekben a ipari forradalom idején ezekben a gyárakban, nem akarták, hogy azok a cégek, akik ilyen munkaerőt foglalkoztatnak, azok elvegyék a kenyerét a középosztály, azok a család apák elől a keresetet, akik viszont magasabb bérért dolgoztak más körülmények között.
És azért ahelyett, hogy tiltották volna a gyermekmunkát, inkább a bérszabályozásra próbálták kiszűrni a gyermekmunkásokat.
Részben, ugye bár ez egy csomag, egyszerre jöttek ezek a szabályozások, hogy ne lehessen gyermekmunka, ne lehessen kizsákmányolás, és ne lehessen túl alacsony, ennek az egész csomagnak a része volt, hogy ne engedjék azt, hogy vállalatok azáltal képesek versenyelőnyt szerezni, hogy nagyon olcsón termelnek lehetséges, de nagyon, tehát hogy olyan körülmények között, ami igazán embertelen. Ez a rész egyébként, amikor az 1930-as évben bevezették a minimálbért az Egyesült Államokban, az ott is felmerült. Tehát ott is az volt, hogy a kelet-nyugat közötti kereskedelemben az észak-nyugat közötti kereskedelemben az északiak mondták, hogy magasabb legyen a minimálbér, hogy az észak-déli kereskedelemben a délieknél sokkal alacsonyabb volt a bér, mint az északeknél, és a minimálbér vezetésével akarták ezt a kereskedelmet egyenlősíteni, hogy a délieknek ne legyen versenyelőnyük. Tehát ez a fajta ilyen szemlélet, hogy nem akarjuk az a verseny, hogy minél olcsóbb munkaerőt foglalkoztatunk, az a verseny, az nem biztos, hogy egy jó verseny. És az egy jobb verseny, hogy azt mondjuk, hogy bizonyos szint alá nem megyünk, és ezen a szinten lehet versenyezni. Tehát mondjuk egy sportban is vannak szabályok, mert úgy izgalmas a verseny, szóval a gazdaságban is ez igaz, hogy az a jó verseny, ami nem abba a verseny, az, amiben nem szeretjük, hogy van verseny, mondjuk lehet egy másik példát mondani, nem engedjük azt, hogy abba versenyeznek a cégek, hogy egészségileg káros terméket állítsanak elő. Miért nem?
Mert nyilvánvalóan hatékonyabb, vagy adott esetben akár olcsóbb is lenne bizonyos értelemben.
Igen.
Megfelelni ezeknek a szabályoknak.
Meg mondhatnánk azt, hogy a fogyasztók eldöntik majd a információk alapján, de azt gondoljuk, hogyha az állam beakvatkozik, és nem hagyja, hogy ebben a mondjuk ilyen tekintetben legyen egy ilyen verseny, hogy minél rosszabb minőség is lehessen, de olcsón, azzal hatékonyabbá teszi a piacot azzal, hogy csak abba versenyeznek, hogy bizonyos standardek mellett ki tudja állítani legolcsóban a terméket. És ugyanez van szerintem valamennyire a munkaerőpiacon is, hogy ne abba versenyezzenek a cégek, hogy minél olcsóbban az, hogy ki tudja leginkább lefele vinni a bért, hanem hogy bizonyos standardek mellett, amely a minimálbér például egy standard, hogyan ki tud a leghatékonyabban termelni.
Tehát akkor a minimálbér eszméjéből azért az is következik, hogy igenis létezik rossz típusú hatékonyság, tehát az a típusú hatékonyság, ami nem a meglévő peremfeltételek javítását, vagy adott esetben belső innovációt ösztönöz, hanem kifejezetten mondjuk, nem tudom én, a társadalom más szintereire hárítja a költségeit a saját profitjának. Tehát teszem azt mondjuk, hogyha valaki valóban egészségkárosító eljárásokkal állítja elő a termékét, akkor nyilvánvalóan az keletkezhet egy csomó közegészségügyi, természet és egyéb problémát, és az nyilvánvalóan nem kívánatos. A cégnek lehet, hogy kívánatos, de társadalom meg nem kívánatos.
Hát én szerintem azt gondolom, hogy igen, tehát túl alacsonyan foglalkoztatni munkavállalókat, annak szerintem vannak társadalmi költségei. És ez a szabályozás, ez abban segít, hogy hogy ne legyenek ezek a kölcsön. Na most persze lehetne az, hogy ez a szabályozás, ez igazándiból destruktív. Tehát az egy lehetséges kimenete lehetne a világnak, hogy a minimálbér hatására a foglalkoztatottság, komoly foglalkoztatottság vesztese van, akkor az, amit mondok, az igazándiból nem állja meg a helyét, mert van ez a szabályozás, de igazándiból többet ártunk a alacsony képzettségű embereknek, mint amit használunk, hogyha tényleg ez ilyen nagyon komoly foglalkoztatottságbeli hatásokkal jár. De mint mondtam, erre viszont nem látunk evidenciát. Tehát, okay. ez a kombináció annak, hogy szerintem egy ilyen standard bevezetése az jót tesz a versenynek, akkor, hogyha nem vezet egy nagyon komoly foglalkoztatottság veszteséghez.
Most egy másik kritika a minimálbér emeléssel szemben, az részben egyébként a ti kutatásotok is utal rá, miszerint, hogy járhat áremelkedéssel. Ugye utaltok rá, hogy a vállalatok jellemzően a fogyasztókra terhelik ezt a foglalkoztatási terhet, amit nyer a dolgozó, kénytelen elkölteni nyomban, különös tekintettel arra, hogy az inflációs jelenségnek fokozottan kitett alsó rétegek érintettek a minimálbéres keresetben is. Na most rosszul okoskodom, vagy igenis jár érzékelhető életszínvonal emelkedéssel is a minimálbér növekedése?
Tehát igen, ez egy nagyon érdekes kérdés, tehát azt látjuk, hogy a minimálbérhez való alkalmazkodás egy része, az az árak emelkedése. Ezek az árak emelkedések nem nagy, tehát hogyha megnézzük, hogy nemzetgazdasági szinten mennyivel emelkednek az árak, akkor azt találjuk, hogy mondjuk egy 10%-os minimálbér esetén annak az inflációs hatása az mondjuk 0,3% lehet. Tehát nem ilyen bődületesen nagy hatásokról beszélünk, és ez az áremelkedés egyébként szétterítődik a fogyasztók között, tehát ez a nemzetgazdaság egészen fizeti, míg a pozitív hatások azok a legalacsonyabb keresetű dolgozóknál jelenik meg, mint bérnövekedés. Tehát ha megnézzük, hogy mi történik a legalacsonyabb keresetűekkel, akkor őknek jelentősen növekszik a vásárlóerejük. Tehát az, hogy azok a dolgozók jól járnak, az majdnem biztos. A másik része pedig az, hogy ennek az áremelkedésnek mekkora része mondjuk jár minőségjavulással, és mekkora része tényleg csak áremelkedés. És erre is egyre több evidencia utal arra, hogy ennek egy tekintélyes része minőségjavulással jár. Tehát ez azt jelenti, hogy lehet, hogy kevesebb cég lesz, de azok jobb minőséget gyártanak. Az áremelkedés, amit fizet az ember, az lehet, hogy minőségjavulásban jár együtt a szolgáltatásban, tehát hogy ezt is figyelembe kell venni. És a harmadik rész pedig az, hogy vannak olyan áremelkedések, amit esetleg a fogyasztó az nem annyira tolerál, tehát mondjuk, hogy azért emelkedik egy ár, mert emiatt többet keres a felső vezetője egy cégnek, vagy azért, mert növekszik a profitja egy cégnek, azt lehet, hogy egy fogyasztó kevésbé profitálja, mint hogy azért emelkedik az ár, mert azt gondolom, hogy ez tényleg az alacsony képzettségűeknek a jövedelmét támogatja. Tehát vannak erre evidenciák, megnézzük, hogy hogyan reagálnak a fogyasztók különböző áremelkedésre, és hogyha például a minimálbér miatt emelkedik az ár, arra reagálnak legkevésbé, és azt tolerálják legjobban. És az
de igazán... ezt az összefüggést látja az egyszerű fogyasztó? Hát gondolom, csak azzal szembesül, hogy megint drágább lett valamilyen szolgáltatása vagy terméknek az ára. Hogyan tudja azt összekötni, hogy ez feltétlenül a minimálbérrel áll összefüggésben?
Tehát ezt nem mindig látja azoknál a termékeknél, ahol például a szolgáltatáson ott könnyebb látni. Tehát például, és vannak arra példák, hogy bizonyos esetekben még a cég reklámozza is, hogy Amerikában vannak erre példák, hogy kirakják a cégek, hogy most a minimálbér miatt emeltük az árakat. És például Amerikában erről kommunikálnak is most már cégek. Tehát amikor a Kaliforniában volt egy nagyon nagy minimálbér emelés, most a gyors éttermeket érintő minimálbér emelés, akkor több étteremlánc bejelentette, hogy mi emeljük az árakat, de ezt azért tesszük, mert ennek egy részét, nagy részét ezt a magasabb bérekre költjük. Tehát, hogy kommunikálni, biztos, hogy kommunikálnak erről a cégek bizonyos esetekben, ami arra utal szerintem, hogy ennek van valami hatása. Most mekkora ez a hatás, ezt nem tudjuk, de szerintem nem, tehát hogy ez 10-20%-ot simán megmagyarázhat.
Az áremelkedés mellett mit tapasztaltok még, milyen következmények adódnak? Tehát itt felteszem, hogy előállhatnak elbocsájtások adott esetben, hogyha tőkeerős vállalatról van szó, akkor a munkaerő kihelyezés egy olcsóbb országba, vagy ahol olcsóban lehet foglalkoztatni, adott esetben nincsen tisztességes minimálbér szabályozás. Szóval mik a legjellemzőbb reakciók?
Tehát ez is érdekes kérdés, mert azt is érteni kell, hogy a minimálbéres dolgozók nagy része már a szolgáltatás szektorban dolgozik. És tehát a legtöbb országban nagyon kevés a minimálbéres dolgozó van, aki a világpiacra termel. vagy nem fejlett világban. Tehát ezek a fajta kiszervezés, ez nem olyan könnyű, amikor mondjuk a kiskereskedelemről van szó, vagy a hoteleknek, vagy a szállásadóknak iparágában, vagy a étteremeknél, ezek nem olyan könnyen kihelyezhető dolgok. Tehát ez is egy része a történetnek, hogy igazándiból az, hogy megemelkedik a bér, nem olyan könnyű azokat a munkákat kihelyezni, amik ebbe a szolgáltatásba lévő munkákat érinti. Érdekes kérdés, hogy még a 2000-es évek elején, amikor az első Orbán kormány emelte a bért.
Igen, 2002-ben,
igen,
akkor
megduplázta a minimálbért.
Igen.
Az egy nagyon érdekes kísérlet volt egyébként. Az olyan szempontból is érdekes volt, hogy mi voltunk az első régióbeli ország, ami tehát a legtöbb régióbeli ország a 2000-es évek előtt, mikor kijöttünk a szocialista rendszerből, akkor nagyon alacsony minimálbér volt. Tehát az átlagbérnek olyan 20-25%-a körül letett a minimálbér, ami rendkívül alacsony, tehát igazán nem is nagyon hatott, tehát olyan, mint nem is lett volna, szinte nagyon kevés cég fizetett ténylegesen minimálbért, és tehát nagyon alacsony volt a minimálbér, és ezt felemelte majdnem a nyugat-európai szintre akkor két év alatt az Orbán kormány, tehát egy nagyon radikális sok volt, és aztán szépen visszamentünk, most már megint alacsonyabbak között vagyunk, mert a régió felzárkozott, de ennek ellenére az érdekes volt, hogy akkoriban még volt olyan termelési szektor Magyarországon, például a textilipar, amiben voltak minimálbéres dolgozók. És ott valóban azt látjuk, hogy a textiliparban ott nagyobbak voltak a foglalkoztatottsági hatások, tehát ott voltak negatív hatások. És ott tényleg voltak, míg a helyi szolgáltatás szektora meg teljesen nulla hatás volt. Tehát ebből is látszik, hogy az iparági szerkezet azért az számít, hogy mi a minimálbér hatása, és bizonyos szektoroknál, amik mondjuk a világkereskedelmet termelnek, ott ezek a költségsokkok, ezek komoly hatásra lehetnek. Na most az van, hogy a legtöbb minimálbéres dolgozó nem ezekben a szektorokban dolgozik. Uh-huh. Tehát hogyha az autógyártást nézzük, akkor ott nem az Audiban meg a Mercedes gyárban nem minimálbéren keresnek a dolgozók. Tehát a legtöbb ilyen gyárban nem ez van, és akkor, hogyha már visszakanyarodunk, nem biztos, hogy akarunk olyan termelésben versenyezni, ahol ez a verseny, hogy minél olcsóbb, ugye? Tehát nem biztos, hogy ez a verseny a jó nekünk, hogy aláigérünk a kínai versenynek. Tehát.
Bár mondjuk 2010 után pont a negatív bérversenyben való éretörés volt a legfontosabb gazdaságpolitikai elvek egyike, és fogunk is majd erről beszélni, de engem még érdekelne előtte lezárva ezt a kérdéskört, hogy milyen kritikák vannak még a minimálbérrel kapcsolatban, hogy van-e amúgy valami fajta alapelv arra vonatkozóan, hogy a minimálbér mekkora összege az, ami már mondjuk társadalmilag nem kívánatos, vagy kifejezetten gazdaságilag káros?
Tehát ez egy érdekes kérdés, és most tehát a kutatók között nincs egyetértés ebben. Én azt látom, hogy egyre több evidencia van azzal kapcsolatban, tehát hogy szoktuk ezt mérni, nyilván össze kell hasonlítani országokat egymással, érdemes az átlagbér függvényében nézni, vagy a középen lévő mediánbérek függvényében a minimálbér mértékét, mert nyilván a magyar minimálbér ugyanez a minimálbér, ami Magyarországon van, az semmit nem érne Amerikában, mert sokkal magasabbak a bérek ott. Na most, hogyha ezt nézzük, akkor szerintem az átlag bérek tekintetében elég sok empirikus eredmény mutatja azt, hogy 45%-os szintig igazándiból nincs komoly probléma. És ahogy megyünk egyre feljebb, ugye egyre kevesebb tanulmány van, tehát egyre kevesebb a bizonytalanság. Tehát mondjuk 50% környékén azt mondom, hogy ott még bizonyossággal lehet mondani, hogy azért, vagy nagy valószínűséggel nem lesznek nagyobb károk, és mondjuk egy-két ország van, Anglia egy jó példa erre, ahol most 55% környékére akarják feltornászni az átlagbért, az átlagbér függvényében, még ott se látunk negatív hatásokat, de ott már csak egy-két amerikai államból van bizonyíték, meg Angliából, tehát nem sok ország van, ahol ilyen magas szinten vannak, de én azt látom, hogy mi nem értük el azt a szintet, ahol ezek a negatív hatások jelentkeznek. Tehát, hogy hol van ez a szint, azt még nem tudjuk. De az első eredmények alapján, amit ezek a nagyobb minimálbérek hoznak be, nem úgy tűnik, hogy ezt elértük még az 55% környékén sem. Persze ez lehet, hogy majd változik, amikor több ország fog ambiciózusan minimálbér politikát bevezetni, akkor lehet, hogy megváltozik ez a vélemény, és akkor már látjuk, hogy bizonyos országok esetében ez nem olyan jó stratégia, de azt látom, hogy hogy még az 55% környékén is, ha a legmodernebb eredményeket hoznám be, akkor azt mondanám, hogy nincs komoly probléma.
És a számításán figyelme veszitek azt, hogy itt a bruttó vagy a nettó keresetről van-e szó? Tehát ugye most nagyjából 300 000 forintra emelkedett a bruttó minimálbér Magyarországon, ami nem hangzik olyan rosszul, de mondjuk ha a nettóját nézzük, akkor az hát alig 200 000 forint, sőt 200 000 forint alatt van, ami nagyon komolyan felveti azt a kérdést, hogy mit lehet annyiból kezdeni ebben az országban. Szóval, hogy a tudományos álláspont hova húz? Az a fontosabb kérdés, hogy mennyivel növekszik az a minimálbér, amit a dolgozó elkölthet, vagy az összkeresmény növekedés az, amit igazából nézni kell, és annak is megvannak a jótékony hatásai.
A foglalkoztatottság szempontjából azt kell nézni, hogy mennyi a munkaerő költsége. Tehát igazán szerintem ez a kulcsa, tehát ott a bruttó számít. Az, amit mondasz, hogy van még ezen egy adópolitikai réteg is, tehát hogy vannak olyan országok, ahol a legalacsonyabb keresetőek nem, hogy még a minimálbért kapják, hanem még pozitív adójóváírást is kapnak, tehát hogy a minimálbér, tehát a nettoza bruttó felett van, és aztán ahogy gazdagodnak az emberek, úgy kivezetik ezt az adójóváírást. Ez egy más szempont, mert ez egy újraelosztási szempont. Tehát ez ugye az a kérdés, hogy az adópolitika az akar újraelosztani az alacsonyaktól a gazdagabbak fele, vagy inkább másik irányba akar. Tehát szerintem ez valamennyire független a minimálbér kérdésétől, ez inkább egy újraelosztási kérdés. Itt azt a szempontot vetném fel, ami szerintem nagyon fontos figyelembe venni, hogy az adójóváíráson, az alacsony jövedelműeknek az adórendszeren keresztüli támogatása, az szerintem nem egy rossz stratégia. És azért nem egy rossz stratégia, mert egyrészt a szegényeken segít, tehát hogy van egy ilyen újraelosztási érték. Másrészt, hogyha megnézzük azt, hogy az emberek mit gondolnak az újraelosztásról, akkor ha úgy kérdezzük őket, hogy mi van a alacsony keresetőekkel való újraelosztással, akarunk-e több pénzt adni nekik, akkor az embereknek egy nagyon tekintés hálad a jobb és baloldalon együtt egyetért, hogy ez egy jó politika. Adjunk nekik több pénzt, ők dolgoznak keményen, megérdemlik a pénzt. Hogyha azt kérdezik az emberektől, hogy azok az emberek, akiknek nincs munkájuk, segélyen élnek, munkanélkül segélyen élnek, adjunk-e több pénzt, akkor már sokkal nagyobb a nem egyetértés. A jobboldali ember azt mondja, hogy igen, kevesebbet adjunk, mert ezek az emberek azért nem dolgoznak, mert lusták. A baloldali ember meg azt mondja, hogy ezek az emberek nem azért nem dolgoznak, mert lusták, hanem mert olyan körülmények között vannak, ahol nagyon nehéz ez a dolgot. És ebben sokkal nagyobb a társadalmi nem egyetértés, hogy most mi az oka ennek. Ilyen szempontból szerintem egy olyan újraelosztás, ami az alacsony dolgozókat támogatja, az egy olcsó újraelosztás, tehát abban mindenki egyet tud érteni. Tehát, hogy sokkal nagyobb társadalmi támogatottsága van, tehát nincs mögötte nagyon társadalmi konfliktus, tehát hogy szerintem ezért van az, hogy a legtöbb ország igazán ebbe az irányba ment, hogy az adórendszerrel is még támogatja az alacsony jövedelmüket, hogy ezáltal is növelje az újraelosztás mértékét legalább ennek a csoportnak.
Na most, forduljunk rá akkor a magyar kormánynak az intézkedéseire, és kíváncsi lennék, hogy erről miért tudsz elmondani. Ugye tavaly novemberi bérmegállapodás értelmét a munkáltatói szféra, illetve a kormány kötött. A minimálbér, ahogy már említettem, most emelkedett bruttó 300 000 forint közelébe, ez egy 9%-os növekedést jelent, és a kormány azt is bejelentette, hogy további emeléseket tervez. Ez Palóc André, a nemzetgazdasági minisztérium szóvivője jelentette be. Készítünk ezzel kapcsolatban egy összeállítás, vagy egy bejátszás, ezt nézzük meg, és akkor utána kérdeznélek erről.
Jó.
Jó hír! Ezekben a napokban érkezik az emelt minimálbér és szakmunkás minimálbér. A béremelés közvetlenül nagyjából 1 millió munkavállalót érint, és közvetve legalább még ennyit. A minimálbéremelés ugyanis más munkavállalók bérére is tolóhatással van. Mint ismert, tavaly év végén 3 éves bérmegállapodás történt. 3 év alatt 40%-kal emelkedik a minimálbér, idén januárban 9%-os minimálbér emelkedés történt, jövőre 13%-os, 2027-ben 14%-os emelés lesz.
Szóval, hogy még egyszer tett, hogy jövőre további 13%-ot, 2027-ben pedig 14%-ot, vagyis 374 600 forintos minimálbért ígérnek. Ehhez képest az ellenzék vezetője Magyar Péter arról beszél, hogy esetleges kormányzásuk esetén a ciklus végére 1 millió forintos minimálbért lenne célszerű elérni. Erőteljesnek tűnik a politikai versengés abban, hogy ki tudja meggyőzőbben képviselni azt, hogy meg fogja valósítani a minimálbéremelést. Ez mit mond el számodra a magyar politikáról?
Hát nem azt mondja el, hogy jól látják azt, hogy jelenleg a minimálbér szerintem alacsony, tehát hogy a régiós összehasonlításban is most már alacsonyabbak között vagyunk.
Mit lehet elmondani a régiós összehasonlításról?
Hát ez most körülbelül szerintem a 2023-ban 37%-a volt az átlagbérnek, most ez a 2025-ös számot, ezt nem néztem meg, hogy pontosan hol van, de 40% körül lehetünk, Magyarországon 45% az átlagbérnek. Szlovákiában is magasabb, szerintem Romániában is a 42-43 körül van. Tehát lemaradtunk ebben a versenyben, és ez egy viszonylag könnyen, tehát ebben az a jó, hogy ez könnyű emelni. Tehát ugye már a kormányzat eldönt, hogy mennyi, nem kell hozzá sok szakértelem, egy számot bemondanak, és utána azt megvalósítják, tehát hogy ilyen számon ez jó, és valószínűleg észrevették, hogy alacsonyak a bérek, van egy probléma a gazdaságban, és erre reagálnak azzal, hogy emelik a béreket. Tehát szerintem ez önmagában nem baj ez a dolog. Az egymilliós átlagbér, az körülbelül az 50, egymilliós átlagbérhez képesti minimálbért mondanak, szerintem az 50%-ot mondtak, nem?
Most Magyar Péter kérdezed?
Igen.
Ti arról beszélt, hogy a ciklus végére ennek kívánatos az egymilliós minimálbéremelés.
Igen, tehát még a múltkor a Nagy Márton azt hiszem azt mondta, hogy 50%-ot akarnak elérni, mint cél. Szerintem az körülbelül az a cél, ami szerintem még azt is gondolom, hogy a jelenlegi magyar munkaerőpiac feszessége mellett valószínűleg megvalósítható.
Igen, ugye csak hogy a pontos idézetet mondjam, úgy fogalmazott Magyar Péter, a Tisza kormány 2027-től duplájára emeli a jelenleg 266.800 forintos minimálbért, és azért fogunk dolgozni, hogy a kormányzati ciklus végére, tehát 2030-ig 1 millió forint lehessen a minimálbér összege Magyarországon.
Hát igen, azért az kicsit ambiciózusnak gondolom, de attól függ, hogy milyen bérnövekedés lesz. Tehát megint itt arról van szó, hogy az átlagbérek hogyan alakulnak, annak a függvényében kell nézni ezt a béreket. Azt hiszem az 1 milliós átlagbér az még messze van. Tehát, hogy az
messze van. Meglepő lehet szerintem a nézőink számára az, hogy Németországban, amit bezegországként szoktak hivatkozni, 2010-ben vezették be a minimálbért. Ugye ez egy elég fontos empíria abban a szempontból is, hogy láthatóan nem romlott a foglalkoztatottság mértéke, nem voltak tömeges elbocsájtások. Tehát gondolom, hogy ez egy komoly kihívás is adott esetben a társadalomtudományok számára, hogy vizsgálják azt, hogy mondjuk egy ilyen nemzetgazdaság, mint amilyen a német, ott milyen tovagyűrűző hatásai vannak ennek. Mit lehet elmondani arról a folyamatról, aminek eredményeképpen bevezették ezt? És most nem a politikai oldalát kérdezem, hanem hogy mondjuk mi alapján számították ki, mennyire ellenőrzik azt, mennyire követik utókutatások ennek a hatásait, tehát hogy a társadalomtudományok hogyan próbálták segíteni a politikát abban, hogy kiszámolják ennek a mértékét.
Igen, tehát szerintem ez egy nagyon érdekes, szerintem érdekes látni azt is, hogy honnan jöttek ők, ugyebár Németországon nagyon erősek voltak a szakszervezetek a 90-es évek közepéig, és aztán bizonyos deregulációs reformok következményében jelentősen gyengültek a szakszervezetek, és ennek a hatására jelentősen megnövekedett az egyenlőtlenség. És igazániból ez az egyenlőtlenség növekedés vezetett ahhoz, hogy igazániból a kormányok belátták, hogy valamit kell csinálni, és ennek az egyszerű eszköze ez a minimálbér emelés volt, amit végül 2015-ben bevezettek. És ezelőtt voltak hatástanulmányok, és egyébként az akkori, a német közgazdasági elit elég konzervatív. Vagy ahogy mondtad, neoklasszikus gondolkodású. És ők azt mondták, a tekintélyes részaránya az akkori gazdasági kutató elitnek azt gondolta, hogy nagyon komoly költségei lesznek ennek a bevezetésnek. Tehát volt egy olyan tanulmány, ami azt hiszem azt mondta, hogy 9000 munkahely fog megszűnni. De ennek ellenére a kormányzat úgy döntött, hogy mégis előre mennek, és bevezették ezt a minimálbért, és az jött ki, hogy nem. Tehát ott sem volt negatív foglalkoztatottságbeli hatás, hogy erről beszéltünk. Sőt, ha valami, akkor igazándiból egy kicsi pozitív hatás volt. És viszont ott nagyon-nagyon komoly, tehát amikor bevezették ezt a minimálbért, létrehoztak egy intézményt, ami a minimálbér emelésének a mértékét vizsgálja, azt vizsgálja, hogy folyamatosan elemzik, hogy mekkora a hatása a minimálbérnek. Ebben vannak külföldi szakértők, helyi szakértők, része egy adatgyűjtési folyamat, ahol megpróbálják a vállalatokat megkérdezni, hogy ők hogyan értékelik a minimálbér hatását, megkérdezik a munkavállalókat, hogy ők hogyan értékelik. Tehát van egy szervezet, ami azzal foglalkozik, hogy értékelje ezt a politikát, és hogyha kell, akkor azóta egyébként annyira bevált, hogy tovább emelték. Hm. Tehát, hogy amikor bevezették, akkor körülbelül a átlagbér 40%-a környékére rakták, tehát egy nem túl magas, középvezőnybe vezették be a minimálbért, és most meg elkezdtek felfele haladni, mert azt látták, hogy pozitív hatások vannak, és a negatív hatások meg, amiket féltek a gazdasági szakértők, azok nem valósultak meg, úgyhogy most már egyre ambiciózusabban ők is emelik a béreket.
És akár mondjuk a német példát figyelembe véve, neked van bármifajta számításod, sejtésed arra vonatkozóan, hogy Magyarországon mekkora minimálbér volna kívánatos? Ezt kérdezem azért is, mert ugye a KSH 2015 óta nem közöl létminimum adatokat, de hát cáfolyosan rosszul mondom, én azért azt feltételezem, hogy ez a 193 ezeres nettó minimálbér, ez valószínűleg nem haladja meg a létminimum szintjét, lehet, hogy el sem éri. Szóval, hogy a te számításod szerint igazából milyen szempontokat kéne figyelembe venni egy minimálbér emelésnek, és mekkora lenne a mértéke?
Hát szerintem, tehát amit mondasz, hogy a létminimum az fontos, de azt szerintem ennek egy része az nem szabályozási kérdés a minimálbér, hanem adópolitika vagy újraelosztás. Az, hogy mekkora minimálbér legyen, én azt az alapján lőném be, hogy hol van az a szint, ahol már azt érezzük, hogy elkezdődnek ezek a negatív foglalkoztatottságbeli hatások, amik nyilván nem szeretne senki. Tehát aki minimálbért emel, az azt akarja, hogy akik alacsony kereseten vannak, azok többet keresnek, nem azt akarja, hogy munkanélküliek legyenek. És hogy hol van ez a foglalkoztatottság, hol van ez a szint, ahol ez a foglalkoztatottság bejut, az azt mondom, hogy én azt látom, hogy egyrészt addig, amíg nem érjük el azokat a szektorokat, ahol komoly, mondjuk feldolgozóipari szektorokat, ahol komoly termelést csinálunk külföldre, addig szerintem komolyabban lehet emelni, és szerintem addig, amíg, tehát én azt látom, hogy mondjuk ez 45-50% környékén lehet valahol, ahol még nem érjük el azokat a szektorokat, ahol már azt érzem, hogy a külföldi versennyel szemben van komoly hátrány. Tehát most jelenleg a legtöbb minimálbéres az, ahogy beszéltünk, a szolgáltatás szektorban dolgozik, ott igazándiból max az árakba jelentkező hatás lehet a probléma. Nagyon nehéz a szolgáltatásokat máshova helyezni, tehát a helyi szolgáltatást nem tudom igazándiból máshogy fogyasztani, csak helyben. Tehát, hogyha mindenkinek magasabb minimálbért kell fizetnie, akkor nem nagyon tudok máshol fogyasztani.
De számot tudsz mondani, hogy szerinted mekkora minimálbér volna az, ami ezeknek a követelményeknek megfelelne?
Hát ezt mondom, hogy szerintem 45-50% között lehet való ez a szám. Tehát, hogy
a mostani 39-40 körül.
Mostani 39-40 körül. Nyilván az, hogy mennyire ambiciózus a kormányzat, tehát lehet ez 50 felett is, akkor ott nagyobb a kockázat, hogy megjelennek ezek a foglalkoztatottságbeli hatások. Tehát ez nyilván, amíg van egy ilyen nagyon híres mondása egy híres angol közgazdásznak, Alan Manningnek, hogy nincs tényalapú közpolitika elemzés olyan közpolitika nélkül, ami nem kreál tényeket. Aha. Tehát, hogyha nem próbáljuk ki a magas minimálbért, akkor sosem fogjuk tudni, hogy annak van-e negatív hatása.
Ja.
Mert addig csak elméleteket gyárthatunk arról, hogy mi a minimálbér hatása, hogy nem próbáljuk ki. Én azt tudom mondani, hogy ha megnézzük a nemzetközi eredményeket, vagy megnézzük azt, hogy Magyarországon mi volt a múltbeli minimálbéreknek a hatása, akkor egy ambiciózusabb minimálbérpolitika az nem feltétlenül, nem számítok arra, hogy nagy károkat okoz. Nem tudhatom 100%-osan addig, amíg ki nem próbáltuk, de nem számítok arra, hogy nagy károkat okoz az eredmények alapján.
Bár munkaerőpiaci, tehát hogy alapvetően a minimálbér kapcsán szoktak szakértőként hivatkozni rá, de neked a munkaerőpiac igazából a kutatóterületed. Éppen ezért szeretnélek kérdezni egy kicsit általánosabb és a magyarországi foglalkoztatási helyzetről. Ugye itt lehet egyrészt látni azt, hogy a feldolgozó ipar erőteljes térnyerésben van, az akugyár telepítésnek már látszanak a negatív tulajdonságai, a szakszervezetek vészharangokat kongatnak, és a kormányzat is megerősítette azt, hogy nem látszik, hogy jelenleg beváltaná hozzáfűzött vérmes reményeket. Ráadásul hát az EU-n kívüli munkaerő meghatározó hányada állítja elő az ottani termékeket. Emellett ugye a munkanélkülieknek járó álláskeresési járadék mindössze 3 hónapra kerül folyósításra, ami messze alacsonyabb, mint a régióban bárhol. Ezt általában el szoktuk felejteni, amikor a Covid kapcsán valószínűleg dolgozók 100 000, nem milliói tapasztalták meg ennek a hát erősen kártékony hatását. És akkor itt van még az is, hogy a munkavállalói érdekképviselet hát rendkívül gyenge alkupozíciókból tud érdeket érvényesíteni. Szóval összességében mit lehet elmondani a magyar foglalkoztatási helyzetről?
Tehát szerintem, tehát amiket leírtál, az szerintem nagyon jól körbeírják a problémákat. Tehát én azt érzem, hogy és ezt szerintem szokták itt is ennél az asztalnál szakértők mondani, hogy a magyar munkaerőpiacon nagyon sokáig az a fajta fejlődés volt, hogy extenzív gen fejlődünk, tehát új munkahelyeket adunk a gazdasághoz. És szerintem ennek elértjük a korlátait. Tehát szerintem amikor 70%-os a munkanélküli a foglalkoztottság és 4,5%-os a munkanélküliség, akkor szerintem nem az a kérdés, hogy hogyan tudunk extenzíve új munkahelyeket teremteni, hanem hogyan tudunk jobb munkahelyeket teremteni. Tehát ezt nem a munkahelyek mennyiségével van a fő kihívás szerintem, hanem a munkahelyek minőségével van. És az a probléma, hogy ahhoz, hogy jó munkahelyeket teremtsünk, tehát olyan magas hozzáadott értékűt szokták ezt mondani, vagy akár olyan munkahelyet, ahol igazándiban a munkavállaló jól érzi magát. Van egy ilyen híres kutatás, egy pszichológiai kutatás, ami megnézi azt, hogy egy rossz munkahely igazándiból boldogtalanabbá teszi az embert, mint egy munkanélküliség. Tehát, hogy ha nagyon rossz munkahelyek vannak a gazdaságban, ahol igazándiból az embereknek nem jó dolgozni, akkor attól nem fognak megoldani a problémák. Tehát szerintem az fontos volt, hogy mondjuk a 2000-es évek közepétől vagy végétől eljutottunk oda, hogy most már nincs munkanélküliségi probléma, és foglalkoztatottsági probléma szerintem nem olyan magas van, de most szerintem arra kell átállni, hogy megnézzük azt, hogy hogyan lehet jobb munkahelyeket létrehozni. És ez egy nagyon komplex folyamat, tehát ennek része az oktatás, amiről azt szoktatok beszélni, része az egészségügy, hát jó munkahelyekhez egészséges munkavállalók kellenek. Részben a bérfelzárkózás, amiről beszéltünk, hogy ne ebbe versenyezzünk, hogy olcsó munkahelyeken, hanem magasabb bérű munkahelyeken, de én azt látom a legfőbb kihívásnak, hogy hogyan tudja a kormányzat ezeket a jó munkahelyeket megteremteni, tehát hogyan tud intenzíve fejlődni, hogyan tud fejleszteni, jobb munkahelyeket ide csábítani, hogyan tudja a magyar munkavállalókat arra ösztönözni, hogy ezeket a jobb munkahelyeket létrehoznák, és ennek szerintem része lehet a szabályozás. Tehát, hogy én ilyen szempontból én megengedő vagyok a szabályozásra. Tehát igenis azon, hogy az anyarámnak be lehet nyúlni a bizonyos szabályokkal, segíteni az dolgot, de ezek a szabályok, például a minimálbérnek az is ugyan, hogy általános szabály, tehát nincsenek kivételek. Tehát, hogyha vannak kivételek, hogyha elkezdjük azt mondani, hogy itt van egy kivétel, meg ott van egy kivétel, és a kormányzat dönt róla, akkor beindítunk egy olyan csatornát, hogy akkor hirtelen elkezdünk lobbizni, hogy én legyek kivétel.
Igen, igen.
És az megint egy olyan versenyhelyzetet teremt, ami nem a jó versenyhelyzet. Tehát nem abban lobbizunk, hogy a termelékenységet növeljük, hanem hogy kivételeket termeltsünk. Tehát, hogy bizonyos szabályozások jók, amik egyszerűek, és nem túlzottan egyéni szituációkra van szabva, mert akkor elkezdődik egy teljesen rossz folyamat. Tehát összefoglalva, tehát szerintem ezt, hogy hogyan teremtsük ezeket a jobb munkahelyeket, ez egy nagyon-nagyon erős kihívás. És egyébként egy másik kihívás szerintem az a munkaerőhiány. Tehát azt gondolom, hogy mondjuk megnézzük, hogy milyen demográfiai trendek vannak, akkor a permanens munkaerőhiány az a magyar munkaerőpiac része az elkövetkező 50 évben. Tehát nyilvánvalóan, hogy növekszik a társadalom, kevesebb inaktív egy ilyen hatás, nyilvánvalóan az is látszik, hogy politikailag nem megoldás a migrációval való betömése ezeknek a munkaerőhiánynak, tehát hogy látszik azt, hogy ennek komoly korlátai vannak, akár Nyugat-Európában, de Magyarországon még erősebben. Tehát van egy ilyen nagyon-nagyon nagy munkaerőhiány, és ahhoz, hogy erre hogyan reagáljanak a munkaerőpiacok, az nagyon komoly gazdaságpolitikát igényel, és egyáltalán nem látom azt, hogy ezen lenne komoly gondolkodás. Tehát mondok egy példát erre, tehát hogy nyilván azt, hogy a munkaerőpiaci hiány hol jelentkezik, ez különböző beavatkozásokat igényel. Tehát hogyha mondjuk a helyi szolgáltatás szektorban jelentkezik, ott valószínűleg nem kell olyan sokat foglalkozni a kormányzatnak azzal, hogy mondjuk képzettséget növeljen, lehet, hogy egy bérfelzárkózásra, egy minimálbérre lehet ezt segíteni, de ott nem látom azt, hogy komoly beavatkozása van az államnak. De hogyha mondjuk arról beszélünk, hogy a magas technológiai iparágakban munkaerő hiány van, ott a munkaerő hiány ahhoz vezethet, hogy nincs elég innováció, nincs elég tudás. Ha nagyon költséges nekem felvennem egy tudóst, aki, vagy egy programozót, aki csinálja, akkor ott versenyhátrányba kerülött. Tehát ott már nagyon komoly feladat van az államnak, hogyha nem akarunk lemaradni azokban a technológiai intenzív iparágakban, hogy ott, ott aktívan beavatkozna, és akkor van a harmadik rész, a közszolgáltatások, egészségügy, oktatás, ott meg még inkább ott két oldalról van a nyomás, hogy munkaerőhiány van, de nem tudom emelni a béreket, mert akkor a büdzsében jelentkezik a nyomás. Tehát ott meg egy sokkal komplexebb problémát kell megoldaniuk, és tehát ezeknek az egyben holisztikus képében való megoldására nem látom a kormányzatnak a, egyébként semmelyik oldalon sem a megoldási javaslatait.
Ugye a University College Londonnak vagy az oktatója, és alapvetően is egyébként a nemzetközi tudományos szintéren van igen erős pozíció, de ezért érdekelne az, hogy azt látjuk, hogy a politikatudományban a 2010 után Magyarországon kialakult rendszer igen komoly érdeklődést váltott ki, egyre másra születnek a különböző tanulmányok, konferenciák és így tovább, tehát nem csak Magyarországon, hanem bizonyos értelemben Magyarországon kívül is igen komoly érdeklődést kelt az, hogy pontosan hogyan is írható ez le a politikatudomány fogalmaival. Van-e hasonló érdeklődés az orbáni gazdaságpolitika iránt is a temeződben?
Amit egyébként hallok, az leginkább azok a politikák, amik a szülési számok növelésére jöttek létre, tehát a csók, adókedvezmények, stb. Ezek átütötték a szintet, és többször hallom, vagy többször kérdeznek tőlem konferencián, hogy mit tudok erről, milyen elemzések vannak, hogy ezt hallották, hogy vannak ezek a politikák, és hogy mennyire működnek. Tehát ez a urbáni gazdaságpolitikának ez az egy része, ami szerintem így átüti a nemzetközi, úgymond tudományos közegnek az elítés, hogy azt hallják, hogy ezek tényleg egy nagyon ambiciózus politikák, és érdeklik őket, hogy működnek-e, nem működnek, mi volt a hatása, stb.
Hogyan lehet értékelni a 2010 utáni gazdaságpolitika egészét? És itt egyetlen egy aspektusra szeretnék különösen rákérdezni. Ugye a foglalkoztatás területén volt egy komoly ígérete Orbán Viktornak, az 1 millió új munkahely megteremtése. Vannak olyan statisztikai számítások, amikkel ki lehet hozni ezt a számot, és lehet ezt igazolni. Tehát mondjuk azt, hogy a foglalkoztatás terén látszanak komolyabb eredmények. De ugyanakkor azért itt legalább 2022 óta egy igen komoly gazdasági beszakadás van, rekordméretű infláció, és így tovább hosszan lehetne sorolni ezeket a különböző bajokat, amelyekkel a kormányzat most úgy próbál föllépni, hogy repülőrajtot ígér a magyar gazdaságnak, bármikor a januári inflációs adatok ezt nem igazolják. Lehet-e hinni a repülőrajtban szerinted?
Hát nyilván ehhez olyan gazdasági szakembert kell hívni, aki ebben a témában, tehát itt én is csak újságolvasóként tudok szerepelni, mert nem ismerem az alapvető makrotendenciákat, amik az ő kezükben van, ugye bár azért hozzájuk előbb jutnak el az ilyen információk azzal kapcsolatban, hogy mit várakoznak a vállalatok, meg mik a beruházási kedvek, meg milyen projektek vannak, amiket az állam költekezési projektek, tehát nyilván az annak a függvénye is, hogy az állam mennyit fog költeni, mennyire fog elszaladni a költségvetés. Ha van egy nagyobb költekezés, akkor nagyobb az a GDP szám, ami be fog jönni. Tehát, hogy van, ezekhez a kérdésekhez én, mint kutató, nem tudok úgy hozzászólni, hogy ezek ilyen alapvető makroökonomai folyamatok, amikben nagyon sok szerep van a politikai döntéseknek is, és tehát, hogy nem tudok többet hozzászólni, mint bármelyik szakértő, aki itt ül.
Akkor zárásként azzal szeretnék még kérdezni, hogy a külföldi kutatói létnek mik a kihívása, mert nyilvánvalóan Magyarországról nézve valószínűleg Kánának tűnik az, hogy nyilvánvalóan sokkal komolyabb erőforrások fölött tudsz rendelkezni, adott esetben sokkal inspirálóbb a szakmai közeg, nem kell attól félned, hogy folyamatosan alapítványban bármi másba átszervezik esetleg a intézményedet, szóval, hogy ezek voltak az okok, ami miatt Magyarország helyett az Egyesült Királyságot választottad, vagy voltak más okok is?
Szerintem egy ilyen külföldi kutatóhelynek az a nagyon nagy előnye, legalábbis a UCL, a University College London, ahol vagyok, az a Európa egyik legjobb tanszéke, közösségi tanszéke. Tehát szerintem mi vagyunk a legjobbak, de nyilvánvalóan elfogult vagyok. Tehát az a nagyon nagy előnye, hogy jobban benne van a vérkeringésében a nemzetközi tudományos elitnek. Tehát az, amikor Londonban megfordul, nem tudom, hetente 6-10 kutató, csak az én területem 3-4, és mondjuk havonta egy top sztár közgazdász eljön előadni, akkor azért jobban közelebb vagy ahhoz, hogy, hogy mi történik a világban, mi történik a tudományos erőlépésekben, mi gondolkodnak az emberek, mik azok, amiken sokan gondolkodnak, hogy fő problémák most a jelenlegi tudományos diskurzusban, vagy a tudományos elemzési keretben. És emiatt ez egy nagyon intenzív közeg, ami egyébként nagyon stresszes is, mert nyilván amikor ilyen emberekkel beszélget az ember, akkor nagyon sok energiát levisz, hogy minél inkább részes tudjon lenni az ember a diskurzusnak. És ez a része szerintem például az a Magyar Közösség egy esület is, amit létrehoztak a Magyar Közgazdászok, egyébként Kézdi Gábor az egyik alapítója volt, az is egy ilyen egyesület, ami ezt próbálja kicsit közelebb hozni, tehát évente van egy ilyen konferencia, ahol a magyar közgazdászok és a külföldön élő magyar közgazdászok találkoznak, és próbálnak ilyen interakciókat létrehozni, tehát a tudománynak ez egy nagyon fontos rész az interakció, és mondjuk egy nyugat-európai elemző helyen ez sokkal jobban megvan. És ez részben erőforrás kérdés, tehát hogyha az embernek van erőforrás, nekünk van erőforrásunk arra, hogy hívjunk külföldi előadókat, finanszírozzuk az utazásukat, hogy azokat a költségeket, amik egy ilyen utazással járnak, tehát hogy van egy ilyen része is, meg van az a része is, hogy ahhoz, hogy valaki sok jó kutatót egy helyre össze tudjon hozni, ahhoz kell az erőforrás, hogy legyen miért. És Angliában nagyon sok erőforrás van arra, hogy az ember a saját kutatását támogassa állami támogatásból.
És hogyan viszonyul általánosabban hozzád vagy a hozzád hasonló státuszú kutatókhoz a hazai politika? Tehát akár a kormányzat, akár ellenzéki pártok, látod-e, hogy építenek ezekre a tudásokra, vagy bármilyen szempontból keresik-e például mondjuk ezeket a tudásokat?
Hát Angliában sokkal jobban. Tehát Angliában sokkal jobban megvan az a rendszer, hogy ahogy a tudomány, vagy a tudás becsatornázódik a közpolitikai döntéshozatalba. Tehát mondott neked egy példát, tehát amikor azt már említettem érintőlegesen, hogy Angliában egy nagyon ambiciózus minimálbérpolitikát vezettek be, ott is 2015-től kezdődően. Kitalálták azt, hogy egyébként konzervatív kormányzat, akkor még a Torik voltak hatalmon, hogy ők a minimálbért felviszik a medián béreknek a 66%-ára 6-7 éven belül, tehát most már elérték ezt a szintet, ez nagyon magas minimálbérnek számít. És mindeközben ők behoztak szakértőket az Egyesült Államokból, meg engem is felkértek, hogy elemezzük a minimálbérnek a hatását. És a legmagasabb szintekig találkoztunk olyan szakértőkkel, vagy politikusokkal, akik érdekelték, hogy mit gondolunk a minimálbérről, és létrevettek ezeken a szakmai fórumokon, ezeknek egy része meglévő különös eredményeknek az előadása volt, de egy másik része az, hogy felkértek minket, hogy bizonyos eredményeket mi is elemezzünk nekik.
De Magyarországról, amióta kint vagy, valaha bármilyen színű politika, és nem kérem, hogy nevezd meg, de keresett meg téged?
Nem, tehát de nem esik rosszul, tehát nem azért mondom, hogy keresenek, csak hogy Magyarországon szerintem, de nem csak az, hogy engem nem kerestek, tehát Magyarországon ez, hogy vannak a magyar közösségi kutatók, és azokat keresik bizonyos szakmai kérdésekben, ez nagyon-nagyon nincs kialakulva.
És ez szerintem a politika felelőssége elsősorban, nyilván, de részben nincs az is ebben, nem játszik a közre az is, hogy mint maga a közgazdaságtudományi szakág is elzárkózik, vagy fél adott esetben a politikával való kapcsolatban.
Szerintem inkább az van, hogy nem, tehát ezek a döntések nem ott születnek meg, nem szakértői vélemények alapján születnek meg. Tehát mondok egy példát, mondjuk Angliában nyilván az, hogy megemeli a konzervatív kormány a minimálbért jelentősen, az először egy politikai döntés volt. De utána az, hogy hogyan mennek tovább, az már nem egy politikai döntés volt, hanem utána azt már szakértőkre bízták. És ott volt egy szakértői diskurzus, és annak a szakértői diskurzusnak többféle kimenete lehetett. Lehetett azt mondani, hogy gyerekek, ez elhibázott volt, túl magas a minimálbér, menjünk vissza, és ez Angliában ki lehet mondani.
A Torik előbb kérték a segítségedet, mint az Orbán kormány, miközben egyébként nyilvánvalóan eszmei azonosság a két párt között elég erőteljesen kimutatott. Tehát most, amikor a kormányzat ezt a minimálbér emelési programját bejelentette, nem is az, hogy veled konzultáltak-e, de tudsz-e bárkiről, aki mondjuk
kormányos munkatársként? Én biztos, hogy nem konzultáltak, vagy meglepődnék, ha konzultáltak.
Miért?
Hát mert Magyarországon nincsenek hagyománya, vagy lehet, hogy volt hagyománya még a 2000-es években, az Orbán kormány előtt valamekkora erősebb volt a kapcsolat, szerintem a tudományos közeg és a szakpolitika alkotások között, amiből vannak az, hogy viták vannak a médiában. Tehát, hogy ha lehet kritizálni a döntéseket, akkor viták alakulhatnak ki, és belül is lehetnek viták, de az Orbán kormány szerintem az inkább egy olyan politikát folytat, hogy mi eldöntjük bent, ott lehet, a belső körnek közben lehet viták, de kívülre semmilyen vita nem mehet.
Te tudsz bármilyen kredibilis közgazdászról, akit esetlegesen bevontak a minimál béremelési programjuk kidolgozásába?
Hát nyilván nem, de lehet, hogy volt, de nem hiszem, hogy volt. Tehát, hogy mondom, de ez nem csak a minimálbérrel kapcsolatos, én azt gondolom, hogy ez általánosságban igaz, hogy ez a kormányzat, ez nem az alapján, tehát nem érdekli őket azok a tudományos eredmények, amik bizonyos témákban ott vannak. Tehát mondjuk mondhatod neked egy másik példát, hogy volt-e arról diskurzus, hogy a munkaerő hiánnyal kapcsolatban mit kéne csinálni, én nem láttam erről komoly szakmai diskurzust a kormányzat részéről. Például Angliában egy ilyen esetben, hogy komoly munkaerő hiány van, vagy immigráció esetében felkérnek szakembereket, akik mondjuk a London School of Economics-on dolgoznak, vagy a UCL-en, University College Londonon, és megkérjük, hogy egy tanulmányt a migrációról írjál nekünk, hogy mit kéne csinálnunk. És utána ezek az szakemberek elmennek a politikusokkal tárgyalni, és a politikusok azután döntenek. Hát én ilyenről nem hallottam, az biztos, hogy akár a munkaerőhiánnyal kapcsolatban, akár hogy mondjuk, hogyha vannak olyan elmaradottabb régiók Magyarországon, akiknek be akarjuk integrálni jobban őket a világgazdaságba, hogy milyen munkaerőpiaci eszközökkel lehet ezt, én nem hallok erről, de lehet, hogy van.
Kedvet kaptam, légypartnerem, kérlek egy játékban, mondjuk én vagyok Nagy Márton, gazdasági tótumfaktum. Mivel győzni meg arról, hogy érdemes nekem közgazdaságtudományi tudásokat beépítenem a közpolitika kialakítás során? Ugye érvelhetnek azzal Nagy Mártonék, hogy hát most mit megemeljük, nagyobb lesz, mit kell ezen számolni, mit kell ennek utána menni. Értjük, hogy az Egyesült Királyságban van tér, van idő, méricskélni a migrációt, így úgy, stb. Mi viszont cselekszünk, csókolom, haladunk előre. Miért kellene bármilyen tudásra is ilyen értelemben építenünk?
Hát azért kéne építenünk, mert jobb döntéseket fogunk hozni. Tehát a minimálbér mértékéről is jobb döntéseket fogunk hozni, azzal a kapcsolatban is jobb döntéseket fogunk hozni, hogy milyen fajta migrációt engedjünk, és hogyan, és milyen, és jobban előre tudjuk jelezni, hogy mi lesz a döntésünk következménye. Tehát én azt látom, hogy sok esetben hoznak olyan döntéseket, amik utána nem szándékolt hatásokkal járnak.
Mondasz egy példát?
Mondjak egy példát. Hát ez a repülőrajt is egy ilyen, nem? De mostanában mi volt az, ami... Nyilvánvalóan most nagyon általánosságban lehet ezt a akkumulátorgyárak köré építeni, hogy szerintem nem számítottak arra, hogy nem fogja ez az iparág ilyen gyorsan. Tehát, hogy azt látjuk most, hogy a GDP adatoknak az alacsony növekedésének egy része arra vezethető vissza, hogy ezek az akkumulátorgyárak nem teljesítenek úgy, ahogy számítottunk. Most lehet, hogy ezek később beindulnak, de szerintem az, hogy ezek hogy teljesítenek, az nem volt, azt ha egy kutatói közegnek kell kidolgozni, egy precízebb időintervallumot tudott volna megadni, hogy ha ezeket a cégeket behozod ilyen időintervallumon, ilyen mennyiségben, ilyen piaci körülmények között, mire számíthat valaki azzal kapcsolatban, hogy mikor fognak ezek termelni, mennyi kell belőlük, stb. Tehát szerintem ezzel kapcsolatban sokkal, tehát hogy egy angol közpolitika elemző műhely, ami erre fókuszál, nem értek az energiárakhoz, meg nem értek ahhoz, hogy ezeket a keresleteket, hogy mi lesz az akkumulátorgyárak iránti kereslet, mi lesz 10 év múlva, azt kidolgozzam. De ha ezek ki vannak dolgozva, egy sokkal jobb döntés lehet hozni ezzel kapcsolatban a mennyiségről, hogy mennyi kell az elkövetkező 10 évben, és arról is, hogy milyen időperiódusban fognak beindulni ezek. Ezért szerintem nem az történt, hogy hirtelen volt egy sok, amit nem számítottak, hanem szerintem ezt lehetett előre tudni nagyjából, hogy ezek sokkal később fogják behozni azt a fajta termelési növekedést, amikre ők számítanak.
Hát jó dolog a cselekvés, de még jobb dolog az átgondolt cselekvés.
Bizonyos szempontból én azt gondolom, hogy igen, ha valami nagyon kell cselekedni, akkor persze nincs erre idő, de hát ezek az esetek, ezek stratégiai döntések, tehát ezek az elkövetkező 10-20 évnek a, a döntésére, a nemzetgazdaság működéséről, nem? Tehát, hogy erről ne úgy hozzunk döntést, hogy adhok módon, biztos nem adhok módon, ez az erős, nem adhok módon hozták ezt a döntést, nyilván átgondolták, csak azt gondolom, hogy az a fajta információ, ami bejön hozzájuk, az sokkal kevesebb, az egy kis csoportból jön, míg egy jól működő demokráciában, vagy egy jól működő országban szerintem egy sokkal szélesebb tudományos közeg is hozzájárult ez a diskurzushoz. És ennek van előnye, nem muszáj neki figyelembe venni. Tehát szerintem Angliában is tehát az, hogy nem veszik figyelemben, az ő szívejük jó, de legalább begyűjtik azokat az információkat, amik alapján ezeket a döntéseket meg lehet hozni.
Még utolsó kérdésem van hozzád, és ezzel szeretném, hogy egy picit így a közgazdaságtudományi emlékezetet is erősítenénk ebben az országban. Ugye Kézdi Gáborról van elnevezve a díj, amit kaptál. Szerintem nagyon kevesen tudnak róla bármit is. Tragikusan fiatalon elhunyt szaktársadról van szó. Mit érdemes tudni róla a nézőinknek?
Hát igen, tehát Kézdi Gábor volt az első, vagy egyik azoknak, akik ezt a tényalapú kutatást behozták Magyarországra. Tehát ő a 2000-es évek elején jött haza Michigan Egyetemről, ahol ez a tudás akkor forrongott ott a tanszékeken, és ezt az Amerikából hazajöve hozta ezt a tudást haza, és nagyon-nagyon fontos kutatásokat végzett roma diszkrimináció területén, roma szegregáció területén, oktatás szegénység, tehát mindig ezek a legfontosabb társadalmi problémák érdekelték, és adatokat gyűjtött, elemzett, tehát nagyon-nagyon fontos kutatásokat végzett, amikkel szerintem jobban megértettük azt, hogy milyen problémák vannak az oktatási szegregációban, és a szegénységnek milyen vetületei vannak Magyarországon, mennyire fontos az oktatás szerepe azoknak a csökkentésében. És emellett meg egy nagyon-nagyon jó tanár volt, tehát nagyon szerencsés vagyok, mert a Rajk László szakkollégiumban ismerhettem meg őt, tehát ő is rajkos volt, és amikor hazajött, akkor a Rajk László szakkollégium volt egy ilyen állandó tanárunk, és ott tanulhattam tőle a legmodernebb ökonometriai tudást és statisztikai tudást, meg ezt az adatelemzést, és igazándiból neki köszönhetem azt, hogy ezt a tudományos pályára adtam a fejemet. Tehát ő annyira inspiráló tanár volt, hogy a legbonyolultabb statisztikai módszereket is el tudtam mondani ilyen nagyon egyszerűen, amik is nagyon használhatóan. Tehát, hogy ez ezért hasznos, hogy ezt a kérdést, hogy például mi a hatása a roma szegregációnak a tanárok minőségére az iskolában, ezt tudjuk elemezni egy ilyen statisztikai módszertan. Tehát nekem nagyon nagy hatással volt rám, és aztán emellett különösen nagy élmény nekem, vagy nagy ismeret tartom, hogy én kaptam meg ezt a díjat, mert igazándiből az egyik mentorom, akinek köszönhetem azt, hogy végül PhD-re adtam a fejemet, aztán az ő támogatásával kerültem ki Berkeleybe, a Berkeley Egyetemen PhD-ztem, ahol egyébként David Card volt az egyik tanársegédem, aki ugyebár azt a munkáját írta a minimálbér emeléssel a 90-es évek elején, és aztán Nobel-díjat is kapott később ezért a munkáért. És érdekes mondom, hogy a minimálbérrel azért kezdtem el foglalkozni, mert volt két magyar kutató, a Kertesi Gábor, meg a Köllő János, akiknek volt egy nagyon érdekes tanulmány a 2000-es évek minimálbér emeléséről, de hogy azt éreztem, hogy azok az adatelemzési technikákkal, amit a Kézdi Gábortól, meg aztán Berkeleybe tanultam, lehet az egy 2000-es évekkel még máshol tartott az adatelemzés, mint amikor én kint voltam PhD-n 2015-ben, és ezért azt gondoltam, hogy azokkal az új elemzésekkel egy új szint lehet adni ezeknek a tanulmányoknak, és ez volt az első igazániból tudományos publikáció, ahol az ő régi eredményeiket így megcsináltam, és igazuk volt, hogy valóban volt egy kis foglalkoztatottságcsökkenés egyébként még a 2000-es évek elején, leginkább a feldolgozóiparban, ezt már említettem, de hogy aztán megmutattam, hogy a bérek hatása sokkal nagyobb volt, tehát hogy a béremelkedése sokkal nagyobb volt, meg azt is, hogy a cégek hogyan reagáltak erre, és erről már beszéltünk, hogy az árhatások azok megjelentek ott, amiknek egy része valószínűleg minőségi javulás volt. Tehát, hogy az egész karrieremre visszahat ez a fajta közeg, ahonnan jöttem, tehát az, hogy a Rajkon keresztül megismerhettem ezeket a szakembereket, és igazániból az ő kutatásuk inspirált, hogy elinduljak ezen egy ilyen közpolitikát elemezek, mint a minimálbér.
Linden Attila, egyrészt gratulálunk a díjhoz, másrészt nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a megkívásunkat, és mindezt megosztottad a nézőinkkel. Gyere majd máskor is, várunk vissza, jó munkát neked.
Jó, köszönöm szépen.
Nektek pedig köszönöm szépen a figyelmeteket, ez volt a beszélgetés a Minner Attilával, hogyha esetleg új vagy még a csatornán, és nem találkoztál korábban a tartalmi, akkor mindenképpen iratkozz fel. Vannak más közgazdaságtudományi beszélgetéseink is, ex-jegybankelnökkel, további elemzőkkel is rendszeresen szoktunk beszélgetni ezen a csatornán, tehát hogyha esetleg most találtál volna ide, akkor szavazz bizalmat nekünk, hogy a továbbiakban is elérjenek az ilyen tartalmaink hozzád. Ha pedig tetszett a beszélgetés, akkor kérlek, hogy amennyiben megteheted, szállj be a finanszírozásunkba, támogasd a Partizánt a leírásban található lehetőségeken keresztül. Munkatársaim nevében köszönöm szépen a megtisztelő figyelmed, én Gulyás Márton voltam, hamarosan találkozunk, addig is ciao.